Elsőtől nedves Great Victoria Street. A születéseket és az elhalálozásokat rögzítik az országos nyilvántartásban. Népszámlálási adatok, bérleti szerződések és régi jelzálók hitelek, ezek is mind nyilvánosak. Ahogyan az azokból az országokból beérkező állampolgársági kérelmek is kikérhetőek, ahol az angol a hivatalos nyelv. Sokféle családfakutató oldal van fent a neten. Ezek a tényezők mind segítették a munkánkat. Csupán egyetlen történelmi igazság dolgozott ellenünk. Az utcát az 1960-as években építették, nagyjából 50 évvel ezelőtt. Mekkora időtávot az idősebbek még fel tudnak idézni. Az eredeti lakók nagy része már meghalt, de voltak családtagjaik, akik biztosan jártak itt, és talán még emlékeztek. Gyermekek és unokák, a családi legendárium őrzői, akik így akár még gondot is okozhatnak. De összességében szerencsésnek mondhattuk magunkat. A kérdéses ház első lakói már régen meghaltak, és nem voltak gyermekeik. A férnek akadtak még élő testvérei, de vagy Ausztráliába, vagy Kanadába költöztek. A feleség egyetlen még élő testvére a környékkel lakott ugyan, de már túl volt a 80-on, és nem tartottak beszámíthatónak. Az első házaspár óta a helynek 5 tulajdonosa volt, viszont közülük a legtöbben az utóbbi években laktak itt. Úgy éreztük, ez időben kellő távolságot biztosít. Így aztán a második terv harmadik variánsát választottuk. Harl Carter jött velem. Ifjabb Harl Carter, hogy pontosak legyünk. Az édesapját is így hívták. Dél-kelet Missouriból származtak. A nagymamája Haroldnak nevezte el első szülött gyermekét, Harl édesapját, de mivel az idős hölgy összesen 3 osztályt végzett, fonetikusan tudott csak betűzni. Szóval a Harl Haroldot jelölt csak fonetikusan. A nagymama sohasem jött rá, hogy ez furcsa. Mindannyian Harrynek hívtuk az unokáját, ami nem igazán tetszett neki. Harry végezte a papírmunkát, ami elég könnyű volt, mert folyamatosan gyártottuk a fénymásolatokat, hiszen azok sok bűnt ellepleznek. Nyitottam egy számlát az egyik washingtoni bankban a társaság nevében, és betettem rá $500,000. Kaptunk hitelkártyákat és csekkönyveket, aztán gyakoroltunk. Lepróbáltuk, mint egy politikai vitát. Ugyanaz a beszélgetés, újra és újra, végig gondolva minden csavart és mellékvágányt. Találtunk gyenge pontokat, de nem volt más választásunk, mint nekifutni. Azzal számoltunk, hogy az elszántságunk láttán eszükbe sem jut majd alaposabban átgondolni a dolgot. Először Londonba repültünk, aztán Dublinba, ahonnan végül egy olyan csatlakozással jutottunk el Belfastba, ami olcsóbb volt, mint egy csésze kávé. Fogtunk egy taxit, és az Európa Hotelbe vitettük magunkat, mert úgy gondoltuk, a magunk fajták ott szoktak megszállni. Ott a portás intézett nekünk másnapra egy autót. Aztán lefeküdtünk aludni. Úgy számoltunk, hogy holnap késő délelőtt lesz a 0 óra. Egy új Mercedest kaptunk, és a sofőrnek nem nagyon volt ellenvetése a címet illetően, ami egy lerodgyant sorház utolsó előtti unalmas, szegényes épületéhez vezetett. A deszka borításról, ami bizonyára olcsóbb volt, mint a tégla, már lepergett a fehér festék. A tetőt rég bemohásodott betoncserepek fették. A távolban a hegyek bársonyos, valószerűtlenül zöld sziluettje sem oldotta a körülöttünk lévő épített környezet zordságát. Kellemesen hideg szellő fújdogált az utca, és a járda is szürké ragyogott. A kocsi a járda szegénynél várakozott, amíg mi kinyitottuk a törött kaput, és felsétáltunk a rövid ösvényen az előkerten át. Carter megnyomta a csengőt, és az ajtó azonnal kinyílt. A Mercedest nem lehetett nem észrevenni. Egy zömök testalkatú sápatnő nézett ránk pufók arccal az ajtóban. Kik maguk?
Amerikából jöttünk, mondtam.
Amerikából?
Azért utaztunk idáig, hogy önnel találkozzunk.
Miért?
Ön Mrs. Healy, ugye? Kérdeztem, pedig pontosan tudtam, hogy ő az. Mindent tudtam róla. Tudtam, hol született, mennyi idős és mennyit keres a férje, ami nem volt sok. Gyakorlatilag mindennel egy hónapos elmaradásban voltak. Nem éltem, hogy emiatt is könnyebb dolgunk lesz.
Igen, én vagyok Mrs. Healy, felelt a nő.
A nevem John Pacino, és ő itt a kollégám Harry Carter.
Jó reggelt mindkettőjüknek.
Ön egy nagyon érdekes házban lakik, Mrs. Healy.
A nő bambán merett ránk, aztán kidugta a nyakát az ajtóból, és a homlokzatra bámult. Valóban?
Legalábbis számunkra érdekes.
De miért?
Ha megengedi, elmesélnénk önnek.
Kérnek egy kis teát? Kérdezte.
Ó, hát ez remek volna.
Így aztán bevonultunk a házba, először Carter, aztán én, és már is valamiféle előzetes elégedettség töltött el bennünket, mintha a kezdő ütőnk már el is érte volna a bázist. Semmi garancia, de eddig jól ment.
Odabent állott dohos, ételszagú levegő fogadott bennünket. Egy képzett elemző az előző 8 étkezésük összes hozzávalóját listázni tudta volna. Úgy sejtettem, mindegyik főtt vagy sült étel lehetett. Ez nem az a háztartás, ahol a vendégek először a szalomban várakoznak. Követtük a nőt a konyhába, ahol száradó ruhák lógtak egy fregolin. Megtöltött egy kannát és begyújtotta a tűzhelyet. Meséljék el, mi olyan érdekes a házamban, szólalt meg.
Van egy általunk igencsak csodált író, akit Edmund Wallnak hívnak.
Itt?
Amerikában.
Író?
Novellista. A legjobbak közül.
Sohasem hallottam róla. Persze nem is olvasok sokat.
Tessék, mondta Carter, és elővette a zsebéből a másolatokat, majd kisimogatta őket a konyhapulton. Úgy szerkesztettük meg, hogy Wikipédia oldalaknak tűnjenek, ami trükkösebb, mint ahogy azt az ember gondolná, mivel a Wikipédia oldalak nyomtatva másképpen néznek ki, mint a képernyőn.
Ó, és híres? Kérdezte Mrs. Healy.
Nem egészen, feleltem. Az írók manapság nem igazán tudnak hírnévre szert tenni, de nagy megbecsültségnek örvend azok között, akik szeretik az efféle dolgokat. Van egy rajongói klubja, ezért vagyunk itt. Én vagyok a társaság elnöke, és Mr. Carter a titkár.
Mrs. Healy alig észrevehetően feszültebbé vált, mintha az merült volna fel benne, hogy el akarunk adni neki valamit. Sajnálom, de én nem szeretnék csatlakozni, nem ismerem őt.
Ó, hát nem is ezzel az ajánlattal jöttünk önhöz, mondtam.
Hanem?
Ön előtt Robinsonék éltek itt, ugye jól tudom?
Igen, felelte.
Előttük a Donnelly, még korábban pedig a McLaughlin család.
A hölgy bólintott. És mindannyian rákosak lettek, egyik a másik után. Az emberek azt beszéltek, hogy ez egy elátkozott ház, tette hozzá.
És ez önt nem nyugtalanította, amikor megvette? Néztem rá aggodalmasan.
Az én hitemben nem férnek babonák.
Az ilyen okoskodástól az ember agya eldurran. Ezzel belém is folytotta a szót. Carter vette fel a fonalat. És McLaughlinék előtt a McKen család, jóval korábban elsőként pedig a McKenna család élt itt.
Ó, hát akkor még meg sem születtem, mondta a nő érdektelen hangon, és éreztem, hogy a futó éppen pontszerző pozícióba került.
Edmund Wall ebben a házban született, mondtam.
Kicsoda?
Edmund Wall az amerikai novellista.
Tehát egyetlen Wall nevű ember sem lakott itt soha.
Az ő édesanyja, Mrs. McKenna jó barátja volt, még a legelején. Eljött Amerikából látogatóba, azt gondolta, van még egy hónapja, de a baba korábban érkezett.
Ó, mikor?
Az 1960-as években.
Ebben a házban született?
Odafent a hálószobában. Nem volt időben menni a kórházba.
Ó, egy kis baba.
A pici Edmund Wall.
Erről sohasem hallottam. Mrs. McKennának él még egy húga, de erről még sohasem mesélt.
Mintha a futót visszaintették volna. Maga ismeri Mrs. McKenna húgát? Kérdeztem.
Néha-néha röviden beszélgetünk. Olykor összefutunk a fodrásznál.
De ennek már 50 éve. Milyen az idős hölgy memóriája?
Hát szerintem egy ilyen történetre az ember szokott emlékezni.
Talán elhallgatták a dolgot, szólt közbe Carter. Lehetséges, hogy Edmund édesanyja nem is volt férnél.
Mrs. Healy elfehérdett. Illetlenség, skandalum az ő házában. Rosszabb, mint a rák. És miért mondják el ezt nekem?
Mert az Edmund Wall rajongói társaság szeretné megvásárolni a házát.
Megvásárolni?
Múzeumnak. Aféle élő emlékháznak voltak éppen. Természetesen az emberek meglátogathatnák a szülőhelyét, de itt őriznénk az iratait is. Kutatóközpont is lenne egyben.
Van, aki ilyesfélét csinál?
Mármint olyan, aki kutatást végez?
Nem, hanem olyan, aki elmegy írók szülőházába.
Sokan csinálnak ilyet. Sok író szülőházából lett múzeum vagy turista látványosság. Igazán nagylelkű ajánlatot tudunk tenni. Edmund Wallnak sok szenvedélyes híve van Amerikában.
Mennyire lenne nagylelkű az bizonyos ajánlat?
A legoptimistább terv szerint önök kiválasztják, hol szeretnének élni a jövőben, és mi gondoskodunk róla, hogy ez megvalósuljon. Persze észszerű keretek között, talán egy új házban. Mindenfelé épülnek új házak.
Ezzel el is hallgattam, és hagytam, hogy a kísértés tegye a dolgát. Mrs. Healy is elcsendesedett, aztán körbenézett a konyhában. Lepattogzott festék, lógó sarokvasak, dohos levegő. A teáskanna fütyülni kezdett. Meg kell beszélnem a férjemmel, mondta.
A futó még a dobás előtt becsúszott a harmadik bázisra.
Megvan. Még 30 méter. Semmi garancia, de eddig jól haladunk.
Igazából veszhet jól, ahogy ezeken a nyírkos kis szigeteken szokás mondani.
Jó kedvűen utaztunk a Mercedesben visszafelé. A bonyodalom az Európa Hotel előcsarnokában várt ránk egy láthatóan helyi férfi képében. 50 körül lehetett, olcsó öltönyt viselt, és régen szerzett vágások meg sebhelyek tarkították a készfejét. Korábban terepen dolgozott, semmi kétség, jó pár évet lenyomott, de most a kora miatt íróasztal mögé kényszerült. Ismerős típus. Mintha csak tükörbe néznék.
Beszélhetnénk? Szólított meg bennünket.
Bementünk a bárba, ami lehangolóan üres volt, így az ebédidő rohama előtt. A férfi belfasti zsaruként mutatkozott be, az alakulatát nem jelölte meg konkrétabban, de úgy tippeltem, hogy a különleges egységből jöhetett, vagyis a régi Észak-ír királyi rendőrség, ma Észak-ír rendőrkapitányság kemény vonalas részlegének tagja lehetett. Mint az FBI, csak kesztyük nélkül.
Megtennék, hogy elárulják kik maguk és miért vannak itt? Kérdezte.
Carter előadta neki az Edmund Wall dumát a rajongói klubbal és a szülőházzal, de ami délelőtt még bevált a rideg nappali fényben, már nem hangzott olyan remekül. A fazon leellenőrzött néhány dolgot a telefonján, miközben Carter beszélt, majd sorolni kezdte.
Négy dolog nem stimmel a sztoriban. Edmund Wall nem létezik, ahogy a rajongói klub sem. A bankszámlát egy olyan bankfiókban nyitotta, ami Langleyhez, vagyis a CIA fő hadiszállásához esik közel, és mindenek előtt a szóban forgó ház korábban Gerald McCann otthona volt, aki egy fél katonai szervezet tagjaként volt ismert a maga idejében.
Sem Carter, sem én nem szóltunk egy szót sem.
Észak-Írország, folytatta a férfi, az Egyesült Királyság része, mint tudják. Nem folytathatnak be nem jelentett tevékenységet más pályán. Úgyhogy volnának kedvesek elárulni, kik maguk és miért vannak itt?
Érdekelni egy üzlet?
Miféle?
Szeretne magas körökből barátot szerezni magának?
Mennyire magas körökből?
Nagyon magas körökből.
Honnan?
Olyan helyről, ami hasznos az önkormányának.
Mik a feltételek?
Először is hagyja, hogy befejezzük a melót.
De kit nyírnak ki?
Senkit. A Healy család kap egy új házat. Ennyi az egész.
Na és maguk? Mit kapnak?
Fizetést. A maga a magas körökből származó új barátja viszont megnyugvást nyer, amiért ehhez mérten kellőképpen hálás lesz. Ebben egészen biztos vagyok.
Részletezze.
Először is meg kell bizonyosodnom arról, hogy maga okosan viselkedik. Ez nem az a helyzet, amikor felhívhat pár embert és bevonhatja őket. Ezúttal hagynia kell, hogy végezzük a dolgunkat, és amikor mi felszívottunk, bejelentheti az új kontaktját, mint személyes szerzeményt. Vagy esetleg megtarthatja ezt az ütőképes kártyát a mellényzsebében a későbbiekre.
Hány törvényt fognak megszegni?
Egyet sem. Veszünk egy házat. Minden nap megesik az ilyen.
Mert van ott bent valami, ugye? Mit hagyott hátra Gerald McCann?
Bele kell egyeznie abba, amit az imént mondtam.
Legalább biccentsen.
Valahogy meg kell bíznom magában.
Oké, beleegyezem, mondta pasas. De végig magukkal tartok. Mostantól hármasban dolgozunk, amíg nem végeznek. Minden percben. Amíg el nem búcsúzom maguktól a reptéren.
Jöjjön maga is velünk. Mit szól? Mondtam. Találkozhat az új barátjával. Legalább rázzon kezet vele. Aztán visszajön.
Mellényzseb vagy sem, így biztosan jobban fogja magát érezni.
Bevette. Tudtam, hogy befogja.
Ha, még jó, hogy...
A biztonságiak imádják a magánakciókat. Imádják a mellényzsebeiket. Imádják irányítani az embereket. Imádnak valakik lenni.
Áll az alkú, mondta. Mi a sztori?
Volt egyszer egy fiatal tiszt, aki az amerikai hadseregnél szolgált. Ez a kisé forró fejű, bizonyos szimpátiákkal és egy bizonyos időben bizonyos munkával rendelkező ifjú eladott egy elavult fegyvert.
Gerald McCannnek?
Bólintottam. Aki már amennyire tudjuk, sohasem használta azt. Aki úgy hisszük, elrejtette a nappali a padlója alá. Közben, ami fiatal tisztünk kinőtte magát, előléptették, így teljesen más irányt vett a karrierje. Most szeretné, ha ezt a szállat elvarnánk.
Azért akarják megvenni a házat, hogy felássák a padlót?
Ismét bólintottam.
Úgy nem megoldható, hogy csak egyszerűen betörünk. Túl hangos lenne.
A padló betonból van. Légkalapácsra lesz szükség. A szomszédoknak azt kell hinniük, hogy felújítjuk a vezetékeket, vagy ilyesmi.
De ezek a fegyverek még lenyomozhatók?
Fegyver. Egyes számban, hogy tisztázzuk. Ezen a ponton már mindegy, ha őszintén vagyunk egymással. Még lenyomozható, igen.
és végtelenül kínos lenne, ha napvilágra kerülne a létezése.
Mrs. Healy elhitte, amit Edmund Warrenről mondtak neki?
Elhitte, amit a pénzről mondtunk. Végtére is Amerikából jöttünk.
Hát elég sokáig tart megvenni egy házat, mondta a fazon a különleges egységtől.
3 hétig tartott mindenféle ügyvédi macerával és az állapot felméréssel együtt, ami csak bábszínház és komédia volt, mert miért is érdekelt volna bennünket a ház állapota. De gyanús lett volna, ha kiadjuk. Elvégre mi voltunk a rajongói klub ügybuzgó vagyonkezelői. Szóval megrendeltük, és úgy tettünk, mintha el is olvastuk volna, amikor elkészült. Elég lehangoló voltam úgy. Egy pillanat erejéig el is fogott az aggodalom, hogy a légkalapácsa földig fogja rombolni az egész kócerájt. 3 hét alatt végig Belfastban maradtunk. Rendes körülmények között hazamentünk volna, és újra vissza 3 hét múlva, de a különleges egységtől érkezett zsarúval a nyakunkon ez nem volt lehetséges persze. Minden pillanatban figyelnünk kellett rá. Ami nem volt túl nehéz, hiszen neki is ugyanezt kellett tennie. 3 teljes hetet töltöttünk egymás bámulva, és közben hülyeségeket olvastunk a nedvesedő falakról és a száraz penészről, bármi legyen is az. Minden nap esett. De végül az ügyvédek elintéztek mindent, és kaptam egy szemtelen telefonhívást arról, hogy a háza miénk. Felvettük a kulcsokat, átkocsikáztunk, és aggódó arccal mászkáltunk körbe, kezünkben az állapot felmérés papírjaival, csak hogy megteremtsük a hangulatot. A légkalapácsot meg kell tudni magyarázni, a szomszédok pedig pokolian kíváncsiak voltak. Kukucskáltak, és tömegével jöttek át bemutatkozni. Áthozták Mrs. McKenna idős húgát is, aki váltig állította, hogy emlékszik a baba születésére, amivel rosszaló fejrázások és hangok sorát váltotta ki a közönségből. Még többen jöttek. Emiatt 2 napot vártunk a légkalapács kikölcsönzésével. Gondoltuk, jobb így, mintha azonnal nekilátnánk. Tudtam, hogy kell bánni a légkalapáccsal. Vettem leckéket a Langley biztonsági szolgálat felújító csapatától. A nappali padlója tényleg beton volt. Aszfalt talaj kiengyenlítő volt rajta, azon pedig egy habszivacs aljú padlószőnyeg. Már annyira régi volt, hogy teljesen összetömörödött és megkérgesedett. Feltéptük, és láttuk, hogy alatta az aszfalt réteg egy foltban eltér a többi résztől. Stimmelt a méret is. Elmosolyodtam. Gerard McKen gondoskodott az üzletről. Pontosan mi történt McKennel? Kérdeztem. Meggyilkolták, jött a válasz a különleges egységes fazontól. Kicsoda? Mi? De mikor? Nyilvánvalóan még azelőtt, hogy el tudta volna használni bármi legyen is ez. Ezek után beszélgetni már esélytelen volt, mert beindítottam a kalapácsot. Innen a munka már gyorsan ment. A betonban túl sok volt a homok és kevés a cement. Régen is így ment ez. A beton piszkos egy üzlet. De a gödör még így is meglehetősen mély volt. Nem csak átmeneti tárolásra tervezték, úgy tűnt időtállóbbnak készült. Végül lejutottunk az aljára, és kihúztuk azt a bizonyos dolgot. A zsúlyos műanyag csomagolás ellenére is azonnal felismerhető volt. Egy merevített, olívazöld vászontáska, akkora, mint egy fél olajos hordó, mindenhol szíjak és csatok tarkították, szorosan lezárták és hordozhatóvá tették. Olyan volt, mint egy hátizsák. Egy nagy és súlyos hátizsák. A fazon a különleges egységtől mély csendbe burkolozott, majd azt kérdezte.
Ez az, amire gondolok?
Igen, ez az, amire gondol.
Jézus Krisztus!
Ne aggódjon, a robbanófej nem éles, mert a mi egyenruhásunk éles eszű volt.
A robbanófej? Kérdezte Carter. Mi ez?
Én hallgattam. A különleges egységes fazon fogott a magyarázatba.
Ez egy SADM. Egy W54-es. Egy H912-es hordozóegységben.
Vagyis micsoda?
Egy stratégiai nukleáris rombolóegység. A W54-es robbanófejet, amely csupán kis tesója a többinek, átalakították bombaüzemmódra. Oda szíjazod egy híd lábához, és nagyjából olyan hatást érsz el vele, mintha 1000 tonnányi dinamitot dobtál volna le rá.
Nukleáris? Alig 25 kiló, mondtam. Nem nehezebb, mint a táskát, ha nyaralni vész. Semmi nem hasonlít ennél jobban egy bőrönd atombombához.
Hát, nem csak hasonlít, ez az. Ez egy bőrönd atombomba, mondta a fazon a különleges egységtől.
Hát sosem hallottam még róla, csodálkozott Carter.
Az 1950-es években fejlesztették ki. 1970-re el is tűntek. Fél katonai csapatokat képeztek ki arra, hogy ezzel a hátukon a harcvonalak mögé ejtő ernyőzve erőműveket és gátakat robbantsanak fel.
Atombombákkal?
E mechanikus időzítőjük volt, addigra a katonák kellő távolságra kerülhettek tőle. Kerülhettek.
Kemény volt a világ akkoriban.
Te, ez a robbanófej nem igazi.
Nyisd fel és nézd meg te magad.
Én nem tudom megkülönböztetni a kettőt.
Hát igen, mondtam. Nyilvánvaló, hogy Gerard McCann sem tudta. Ó, már értem, szólalt meg ismét a fazon a különleges egységtől. Hogy miért akarja az én újdonsült barátom elvarni a szálakat? Atomfegyvert eladni külföldi félkatonai csoportoknak? Ezt nem úszhatná meg, akár kiső.
Beraktuk a cuccot egy bérelt kocsi csomagtartójába, és a belfasti nemzetközi repülőtér egyik csendes sarkához hajtottunk, az általános légi közlekedés feliratú kapóhoz, ahonnan magárepülők indultak útnak. Ott megtaláltuk a miénket egy szürkére festett, a Lajstrom számát leszámítva jelöletlen Gulfstream 4-est. A fazon a különleges egységtől kicsit irigyen nézett.
Csak kölcsönbe van, mondtam. Főként kiadatásos vallatásoknál használhatják.
Erre kissé aggodalmas képet vágott.
Biztos vagyok benne, hogy a vért kislagozták belőle, tettem hozzá.
Mi magunk cipeltük a fegyvert a fedélzetre, mert a pilotán kívül nem volt legénység a gépen, aki segíthetett volna nekünk. Standard eljárása kiadatásoknál. Így könnyebb letagadni. Úgy ítéltük meg, hogy a fegyver mérete egy nagyobb darab férfiának felel meg, ezért álló helyzetben becsatoltuk egy ülésbe, mi hárman pedig a lehető legtávolabb ültünk le tőle. 90 perccel később kimentem a mosdóba, majd miután ismét leültem a helyemre, visszatereltem a szót a kiadatásokra.
Ezeket a gépeket átalakítják, tudja? Mondtam. Bizonyos beépített elektronikus zárakat kivesznek. Így például ki lehet nyitni az ajtót repülés közben, mialatt lassan és alacsonyan a víz fölött haladunk. Azzal szokták megfenyegetni a robot, hogy kidobják a gépből. Ez mind a puhítás része, már időben elkezdik. Aztán folytattam. Valójában néha tényleg kidobják a robot. Általában hazafelé, amikor már köpött. Minden egyéb alapvetően túl sok gonddal járna.
Még mindig nem fejeztem be.
Épp ezt fogjuk tenni a fegyverrel. Muszáj. Leszállás előtt sehogyan sem tudjuk megsemmisíteni, és nem bukkanhat fel csak úgy ismét amerikai területen, mintha épp most szökött volna meg egy múzeumból. Ráadásul ez a tökéletes felállás ennek a bizonyításához. Mert hogy hárman vagyunk, ő pedig ki fog kérdezni bennünket. Biztosra kell mennie. Így viszont én megesküdhetek arra, hogy láttam, ahogy maguk ketten kihajították a gépből, maguk ketten pedig megesküdhetnek arra, hogy látták, ahogy a vízbe csapódik, és arra is, hogy én figyeltem, ahogy maguk végrehajtották a műveletet. Három oldalról is igazolni tudjuk egymást. És ennek így volt értelme, úgyhogy lassítva lejjebb ereszkedtünk, és én kinyitottam az ajtót. Jéghideg, sós levegő süvített be a gépbe, ami közben remegett és rázkodott. Én hátrébb léptem, és a különleges egységes fazon indult el először az ülések között oldalazva, a régi vágásokkal és sebhelyekkel tarkított bal kezében, a szállítóegység egyik szíját tartva. Utána jött a fegyver maga, úgy hintázott jobbra-balra, mint egy kövér ember a függőágyban. Végül Carter követte jobb kezében az egyik szíjjal oldalazva. Felsorakoztak egymás mellé nyitott ajtónál, háttal nekem. Egyik alkarjukkal mindketten az ajtónyílás szélének támaszkodtak, így próbálták egyensúlyban tartani magukat, miközben a fegyver lomhán hintázva ütögette a padlót kettejük között. Háromra! Mondtam, és elkezdtem hangosan számolni. Ők megemelték a hengert, és elkezdték hintáztatni, majd háromra elengedték a vászon szíjakat, a henger pedig kirepült a levegőbe, és azonnal elkapta az oldaláramlás. Alkarjukkal még mindig az ajtónyílás széleinek támaszkodva, nyakukat nyújtogatva néztek ki a gépből a henger után, várták a csobbanást, én pedig elővettem a fegyvert, amelyet korábban a mosdóból hoztam ki, és a háta alsó részén lőttem meg a különleges egységes fazont. Nem valami szadista indítatásból, hanem egyszerű ballisztikai okokból. Nem akartam, hogy az üres levegő helyett esetleg a repülőgépet találja el a lövedék, ha átmegy a pasason. Azt hiszem, a golyó nem ölte meg. De a sokk megtette a hatását. Elgyengült, az alkarja elengedett, és magába szippantotta az örvény. Hangot nem adott ki, bucskázott a levegőben, ahogy a légáramlatok elkapták, aztán egyre kisebb ponttá vált, mielőtt apró locsanással beleolvadt az alattunk lévő kékségbe, és már nem lehetett kivenni a millió fehér csipkés szélű hullám között. Odaléptem, hogy segítsek Carternek visszazárni az ajtót.
Gondolom, túl sokat tudott, mondta.
Túlságosan sokat, feleltem. Leültünk egymás mellé. Carternek nem kellett egy óra sem, hogy rájöjjön. Nem volt egy buta fickó.
Ha a robbanófej nem volt igazi, kezdte, akkor csapdaként is használhatta volna az eladó, mondjuk, ha egy komoly ellenfelet akar kicsinálni. Vagy egy gazdasági háborúban, mint valami Robin Hood. Egy halom rossz pénzt vonhatott volna ki, így a forgalomból egy használhatatlan darab szemétért cserébe. Ő lehetett volna a titkos, szuper szegény hős.
De?
Kérdeztem. Nem erre hajtott. És az a sok ember, aki mind rákban halt meg, Robinsonék, Donnelliék, McLaughlinék.
És?
Kérdeztem.
A robbanófej igazi volt. Ez egy valódi atombomba volt. Ez az ember nukleáris fegyvereket adott el.
Kicsiket, tettem hozzá. És elavultakat.
Carter nem válaszolt. De nem ez volt a fontos rész. Az 5 perc múlva jött. Láttam, ahogy a tekintetében megcsillant a felismerés.
Tedd fel a kérdést, mondtam.
Inkább nem, felelte.
Tedd fel a kérdést, ismételtem.
Miért volt pisztolya mosdóban? A fazon a különleges egységtől végig velünk volt.
Nem hívtál fel senkit, hogy előre kérj egyet, nem volt rá alkalmad.
Mégis ott volt a mosdóban, miért?
Nem feleltem.
Nekem szántad. A fazon a különleges egységtől csak véletlen volt. Engem terveztél lelőni egész idő alatt.
Kölyök? A főnökünk működő atomfegyvereket árult, utána takarítok. Mi másra számítottál?
De benne megbízik, jelentette ki Carter.
Nem, nem bízik benned.
De sohasem árulnám előtt. Ő az én hősöm.
Gerard McKennek kellene a hősödnek lennie. Neki volt annyi esze, hogy ne használja azt az átkozott vacakot. Biztos vagyok benne, hogy fájdalmas volt ellenállnia a kísértésnek.
Carter erre nem felelt. Nehéz volt megszabadulni tőle teljesen egyedül, de a következő néhány óra nyugodtan telt, csak én és a pilóta magasan a felhők között, egy látványos naplemente felé tartva. Hátradöntöttem az ülésemet és kinyújtóztam. A pihenés fontos. Az élet rövid és bizonytalan, és megéri mindebből a legjobbat kihozni, bármi is sodrodjon az utadba.